Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint egyházunk azt a mai vasárnapra kijelölte az igehirdetés alapjául. Megírva találjuk Lukács evangéliumának 18. fejezetében, az első 8 versben a következőképpen. Arról is mondott nekik Jézus példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta: az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle: szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó. De azután azt mondta magában: ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr: halljátok, mit mond a hamis bíró. Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan, de amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nem kell a kezeket felnyújtani, de kíváncsi lennék, hogyha most megkérdezem, hogy ti gyerekek, ifjak, fiúk, lányok, szoktátok-e a szüleiteket zaklatni, nyaggatni dolgokért? Hát lehet, hogy mindenki felnyújtaná a kezét, vagy ha a szülőket kérdezném, hogy melyik családba fordul elő, hogy a gyerekek az idegeinkre mennek a nyaggatással, hát azt hiszem, hogy a többség felemelné a kezét. Bölcs szülők szeretnénk lenni, és tudjuk azt, hogy a következetesség az az alap, amitből nem szabad engedni, és ezért már nagyon át kell gondolnom, hogy mit mondok, hogy következetes tudjak maradni. Mert bizony, hogyha meggondolatlanul azt mondom, hogy most büntetésből egy hétig nem mehetsz a számítógép közelébe, hát akkor számíthatok arra, hogy jön a nyaggatás, hogy anya, már eltelt 3 nap, ez az egy hét túl szigorú büntetés, nem lehetne. És aztán mi történik? Az ember vagy bedurvul, ha még egyszer nyaggatni mersz, akkor baj lesz, vagy pedig elgyengül és azt mondja, hogy na jó, csak ne nyaggassál. Bölcs szülők szeretnénk lenni, de a nyaggatásra sokszor megadjuk magunkat. De most felmerül a kérdés így a felolvasott ige kapcsán, a példázat kapcsán, hogy hát Isten ilyen lenne? Ha szeretnénk valamit, akkor nyaggatnunk kell vég nélkül? Hát ha megunja a nyaggatást, és hát ha megadja már végre, amit szeretnénk? Nem. Amikor elkezdtem a felolvasást, nem tudom, ki figyelt föl rá, hogy arról is mondott nekik példázatot Jézus, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Tehát nagyon fontos leszögezni itt az elején, hogy nem arról mondott most Jézus példázatot, hogy milyen az Isten, hanem valami egész másról szól ez a példázat. Aki először olvassa ezt a példázatot, könnyen beleesik ebbe a hibába, hogy úgy értelmezi, hogy hát akkor a hamis bíró az Isten, és akkor most hogy van ez? Hogy akkor most szeret az Isten, vagy nem szeret? Jézus mondott arról is példázatot, hogy milyen az Isten, de azt ismerjük, az a tékozló fiú példázata. Abból tudhatjuk meg, hogy milyen az Isten. Most ezt a példázatot arról mondta, hogy szüntelen imádkozni kell, és nem szabad belefáradni, mint ahogy az özvegyasszony sem fárad bele a könyörgésbe. Pedig, kedves testvérek, sokan képzelik el Istent úgy, mint egy szigorú, igazságtalan bírót. És ugye, hogyha az Isten ilyen, mint ez a hamis bíró is, hát akkor nem lehet benne bízni. És akkor inkább jobb, hogyha semmiféle Istenben sem hiszünk, mint sem, hogy egy olyan Istenbe, aki nem szeret, hanem aki egy hamis bíróhoz hasonlít. De amikor valaki azt mondja nekem, hogy én nem hiszek az Istenben, akkor ugyanazt tudom mondani, mint amit egyszer egy bölcs lelkipásztor mondott a vita partnerének: Tudod, abban az Istenben, akiben te nem hiszel, abban én sem hiszek. Akiben viszont én hiszek, azt te még nem ismered. Mert amikor valaki azt mondja, hogy nem hiszek Istenben, akkor nem az élő igaz Istenben nem hisz, mert ő függetlenül létezik attól, hogy valaki hisze benne vagy nem, hanem ha valaki azt mondja, nem hiszek Istenben, akkor abban nem hisz, amit ő magának elképzel, hogy milyen lehet az Isten, és amit magának elképzel, az nem szimpatikus, nem vonzó. És akkor persze inkább nem hiszek benne. De akiben viszont én hiszek, ha te azt megismernéd, akkor igencsak megéreznéd a szíved mélyén, hogy egy ilyen Istenre van szükséged, és egy ilyen Isten után már kinyújtanád a kezedet, hogy a te Istened is legyen. Isten nem olyan, mint a hamis bíró, hanem Isten olyan, mint a tékozló fiú atya. Bölcs atyaként dönt abban, hogy mely kérésünkre mond igent, nemet vagy várt, mert terve van az életünkkel. Annak idején alsó tagozatban tanultunk az imádságról, és akkor nagyon alaposan átbeszéltük ezt, hogy Isten mindig meghallgatja az imádságot, Isten mindig válaszol is az imádságra, de mondhat nemet, ahogy a szüleitek mondanak nektek nemet, Isten is mondhat nemet. Emlékeztek még az Amy Carmichael életére? Az ő életének a történetével kapcsolatban beszéltük ezt tehát nagyon alaposan. És ő is belátta felnőtt korába, hogy miért kellett, hogy Isten egy nagyon fontos kérésére nemet mondjon. 20 év múlva megtudta, hogy igen, Istennek volt igaza. Beigazolódott. Azt mondtam, hogy a bölcs szülő következetes, de bizony vannak időszakok, amikor nem vagyunk következetesek, és ráhagyjuk a gyerekre, hogy legyen, amit ő szeretne, csak ne nyaggasson már. De én azt gondolom, hogy nem kell, hogy bűntudatunk legyen. Nagyon sok szülő, időnként én is szenvedek ettől az anyai bűntudattól. Jól csinálom, ha ráhagyom, akkor amiatt van az anyai bűntudat, ha nem engedek, akkor meg amiatt, elég boldog-e a gyerekem mellettem. Azt gondolom, nem kell, hogy bűntudatunk legyen. Ez is az is szeretetből van. Ha kitartunk, és azt mondjuk, hogy nem, az is szeretetből van, mert jobban tudjuk azt, hogy mi kell annak a gyereknek a felnőtt élete szempontjából. És ha azt mondom, hogy de ma délután 4 órakor nem mész a grundra focizni, mert most tanulni kell, mert holnap dolgozat vagy felelés, a gyereknek az rosszul esik. Hát persze, hogy rosszul esik, focizni jobb, mint tanulni. De én tudom, hogy a felnőtt élete szempontjából fontosabb most az a tanulás, mint hogy a grundon focizzon, azt lehet holnap is. De hogyha pedig, tehát ezt is szeretetből mondom, hogyha szigorú vagyok és következetes, de hogyha ellágyulok és azt mondom, hogy na jó, ne nyaggass tovább, menjél a grundra, hát az is szeretetből van, mert szeretném, hogy az a gyerek boldog gyerek legyen. Hogy ne csak a kötelességek, hanem meglegyen az élvezet is a gyermekkorban, meglegyen a boldogság érzet is abban a gyermekkorban. De én, mint szülő, szeretném azt, hogy a gyerekem értse és érezze, hogy a lényeg az, hogy szeretem, hogy elfogadom, hogy egy szerető családi közösség védelmében lehet. Tudjuk az elszökött gyerekek példájából, hogy nem tetszik nekik a szigorú szülői kontroll, elszöknek, és olyan helyzetekbe kerülnek, amiről még beszélni is borzalmas. A lényeg a kapcsolat, az összetartozás, a biztonság, amit mondhatjuk röviden, hogy a szeretet. És ha megengedek valamit, akkor sem az a lényeg, hogy szabad-e csinálni, hanem az a lényeg, hogy szeretjük egymást. De ha nem engedek meg valamit, akkor sem az a lényeg, hogy nem engedem meg, hanem a szeretet, az összetartozás. Hát, amit most elmondtam magamról, mint szülőről, azt hiszem, hogy Istennél ez ugyanígy érvényes. Ha Isten igent mond, az is szeretetből van. De ha Isten valamire nemet mond, az is szeretetből van. Mi ugye a gyereknek a felnőtt élete szempontjából döntünk időnként, Isten pedig az örök élet szempontjából hoz döntéseket, és talán ma nehezünkre esik, hogy miért nem ad meg Isten valamit, miért másképp rendezi, mint mi szeretnénk, De ő nagyobb távlatokban lát, ő nagyobb tervekben gondolkozik, és lehet, hogy most nem értjük, sőt, biztos, hogy nem értjük. A Bibliában egy az egyben ott van, benne van, hogy nem fogunk mindent megérteni, Istennek vannak titkai, de egyszer, ha ott leszünk az ő országába, akkor minden egyértelművé válik, és minden érthetővé, és minden darab a helyére kerül, hogy mit miért és miért nem. De Isten is, ahogy mi szeretnénk, hogy a gyerekek értsék, hogy mi a lényeg, Isten is szeretné azt, hogy feltétlenül jusson eszünkbe, ha nem kapunk meg tőle valamit, jusson eszünkbe, hogy nem az a lényeg, hogy most megkaptuk-e vagy nem kaptuk azt a mi kis álmunkat, hanem a lényeg az, hogy szeret. A lényeg az, hogy hozzá tartozhatunk, a lényeg az, hogy ő benne lehetünk. A lényeg az, hogy ő bűnbocsánatot, örök életet, megváltást ajándékozott nekünk. Amikor Jézus Krisztus ott a Golgotai kereszten odaáldozta magát, amikor szenvedett és meghalt, akkor Isten eltörölte a bűneinket, és gyermekeivé fogadott, és az örök élet részeseivé tett. És ez a hozzávaló tartozás, ez a vele való kapcsolat, ez a lényeg. Lehet, hogy van valami szenvedésben részünk, és Isten nem szünteti meg azt a szenvedést, de a lényeg az, hogy Istenhez tartozunk-e, van-e bűnbocsánatunk, van-e örök életünk, részesei vagyunk-e az ő országának. Nem tudom, hogy nyaggatjuk-e ezért Istent, mert a gyerekeink nem szoktak minket azért nyaggatni. Ugye miért szoktak a gyerekek nyaggatni? Olyan jelentéktelen dolgokért. Csokiért, meg focizásért, meg... Tehát ilyen teljesen jelentéktelen dolgok miatt megy a nyaggatás. Hát kit nyaggat a gyereke amiatt, hogy anya, engedd meg, hogy ebbe a családba maradhassak, anya, légy szíves, tehát az így, hát nonsense, érezzük, ugye, hogy a lényeges dolgokért nem nyaggattak a gyerekeink. És ez így van rendjén, ne is nyaggassanak, mert a szülői szeretetünkkel az van összhangban, hogy nem kell, hogy ezt külön kérjék, hogy a családba maradhassanak. Ez így természetes. De ugye mi sem nyaggatjuk Istent, hogy akkor lehet, hogy mégiscsak jó elképzelésünk van Istenről. Nem nyaggatjuk azért, hogy szeressél már engem, Istenem. Ha hiszünk Istenben, akkor valahogy ott van azért az érzéseinkben az, hogy hát csak szeret az Isten, csak elfogad, hát csak az övéi lehetünk. Hát hogyha Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten, akkor ez valamiért volt. Ez nem azért volt, mert utál minket. Ott a bizonyíték, hogy igen, ő szeret. Amint említettem, a példázat főszereplője nem a hamis bíró. Isten nem olyan, mint a hamis bíró. Ennek a példázatnak a főszereplője az özvegyasszony. Vagyis Jézus azt akarta mondani, hogy mi legyünk olyanok, mint ez az özvegyasszony. Ne fáradjunk bele az imába. Vagyis ne fáradjunk bele az Istennel való beszélgetésbe, a vele való kapcsolatba. Itt az Istentisztelet elején elhangzott az eheti útmutatói ige, szüntelen imádkozzatok. Hát nyilván nem azt jelenti, hogy egész nap a térdeinkkel legyünk, és egész nap mondjuk azt az imádságot. Ez a szüntelen imádkozzatok, ez azt jelenti, hogy legyetek állandó kapcsolatban Istennel. Bármikor oda tudjatok szólni neki, ha valami örömér, ha valami bánatér, bármi. A mai mobiltelefonos világban sokkal jobban meg tudjuk érteni. A testvéremmel vagy a barátommal történik valami jó dolog, mondjuk munkahelyet kap hosszú munkanélküliség után, és akkor jön egy SMS, hogy képzeld, fölvettek egy munkahelyre, mert annyira feszíti az öröm, hogy meg kell, hogy ossza valakivel. Így lehetünk Istennel. Bármi örömér, azonnal mondhatjuk neki. Istenem, köszönöm, olyan klassz, hogy ez így történt. És a rossz dolgok is természetesen, vagy bármi, ami feszít. Most, amikor áramszünet volt, akkor megszólalt egy riasztó, amikor kikapcsolták az áramot, és felismertem, hogy ez az a riasztó, ami minket néha éjszaka felszokott ébreszteni. Nosza, mentem, most megkeresem, és megtaláltam, hogy melyik házban van, és annyira feszített ez a dolog, hogy férjem nem volt itthon, azonnal fölhívtam a mobilon. Képzeld, hát nem is gondoltam volna, hogy annál a háznál van ez a riasztó, én másra gyanakodtam eddig. Nem, mintha most ne lehetett volna megvárni, hogy hazajön. Hát megvárhattam volna, hogy hazajön. Vagy nem is vártam, hogy most intézkedjen, mert nem is tudott volna intézkedni. Csak egyszerűen feszített belülről ez a dolog, és meg kellett, hogy osszam azzal, aki a legközelebb áll hozzám. Persze, vannak minőségi idők az Istennel való kapcsolatban és az egymással való kapcsolatban is. Persze, megvan annak az ideje, hogy leülünk, és egy tányér leves mellett, vagy egy kávé mellett úgy elbeszélgetünk, úgy igazán. Ugyanígy van Istennel is minőségi idő. Vagy reggel, vagy este leülünk, vagy letérdelünk, elővesszük a Bibliát, olvasunk, és megbeszélgetjük Istennel a dolgainkat. De természetesen, ahogy valamit akarok mondani a férjemnek, vagy a barátomnak, vagy hozzátartozómnak, nem kell mindig leves szedni hozzá, nem kell mindig megfőzni a kávét hozzá, hanem úgy mondhatom bármikor neki. Ugyanígy van Istennel a szüntelen imádság. Nem kell mindig a nagy előkészület, nem kell mindig a minőségi idő, de mondhatom az örömömet, mondhatom a bánatomat, lehetek vele, lehetek Istennel, lehetek Jézussal, ugyanolyan kapcsolatban, mint a családtagommal, a barátommal. Az előbb mondtam, hogy Isten mondhat nemet is, de van egy kérés, amire biztos, hogy igent mond. Azt mondja itt az özvegy asszonya hamis bírónak, hogy szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szembe. És aztán Jézus erre futtatja ki a példázatot, ez van a végén is. Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. Ezzel azt mondja Jézus, hogy ha ez a hamis bíró, aki Istent nem fél, embereket nem, még ez is a végén megteszi az igazságszolgáltatást. Hát akkor Isten, aki szerető mennyei atyátok, aki körül ölel titeket az ő kegyelmével, akkor ő nem sokkal inkább igazságot fog szolgáltatni? És elgondolkoztam ezen, hogy mi ez az igazságszolgáltatás? Ugye Jézus itt aztán fölcsillantja a végén az ő visszajövetelének az ígéretét, hogy amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön. De akkor miféle igazságszolgáltatásról van szó? Hát, hogyha a másik embert is úgy szereti, mint engem, ha az Úr Jézus Krisztus a másik emberért is ugyanúgy meghalt, mint én értem, akkor ugye nem képzeljük azt, hogy majd azt a másik embert eltapossa a mi kedvünkért. De hát a másik ember a mi ellenfelünk? Nem. A Biblia egyértelműen arról tanít, hogy lehet, hogy a másik ember időnként eszköz egy gonosz hatalom kezébe, de nem az ember az, akit el kell taposni. Nem az ember az, aki gonoszabb lenne, mint mi magunk. Azt mondja Pál apostol, hogy mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. Az ellenfél nem a másik ember, az ellenfél a gonosz, nevezhetjük sátánnak, nevezhetjük gonosz szellemi hatalomnak, az ellenség a bűn, az ellenség a saját bűnös természetünk, a saját bűnünk, amivel nehéz megküzdenünk, az óemberünk, és hogyha ezt komolyan vesszük, akkor már összecsengenek a dolgok. Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben, ez ugyanazt jelenti, mint amikor a mi atyánkban azt imádkozzuk, hogy szabadíts meg a gonosztól. És ez az, amit Isten mindenképpen megfogadni, de igazából már meg is adta. Ez a szabadítás, ez az igazságszolgáltatás megtörtént a Golgotai kereszten, amikor az Úr Jézus meghalt értünk a bűneinkért, mert legyőzte a bűnt, a halált, legyőzte a sátánt, ahogy ezt tanultuk is a konfirmáció oktatáson. Miért halt meg Jézus? Mi történt ott a Golgotai kereszten? Ez a háromszori győzelem, és itt szeretnék visszautalni erre a motoros példára, ami nekem nagyon tetszik. Jézus nem az embereket tiporta el, mint ellenségeit. Ő nagyon jól tudta, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ezt imádkozta a kereszten. Ő tudta, hogy az igazi ellenség a gonosz szellemi hatalom. És ahogy a Darel végül aztán mégiscsak meg tudta mutatni az erejét, az Úr Jézus is megmutatta az erejét, amikor legyőzte a bűnt, a halált és a sátán hatalmát. És ezt látjuk emberek életébe megvalósulni. Ezt látjuk egy Prekopa Vilmos életében megvalósulni, aki benn volt az iskolában a héten, és elmondta, hogy bizony gonosz szellemi hatalom uralma alatt volt, amikor heroin függő volt. De amikor Jézust hívta be a szívébe, az életébe, akkor Jézus ő benne legyőzte a gonoszt. Ő benne legyőzte a bűnt, és ezt a gonosz hatalomtól való függőséget. Itt azt mondja Jézus, hogy talál-e hitet, amikor visszajön. Hát Rógáte vasárnapja van, imádkozzatok vasárnapja, és ez ezt jelenti, hogy ezért kell a leginkább imádkoznunk, hogy ne fogyatkozzon a hitünk, amíg várjuk Jézust vissza, hogy kiteljesedjen ez a dolog, mert ugye igazságot szolgáltatott a Golgotai kereszten, de azért még ennek valamikor ki kell teljesednie, és ez lesz, amikor Jézus visszajön, és bevisz bennünket az ő országába, a mennybe. De ne fogyatkozzon ebbe a hitünk, hanem erősödjön meg ebbe a hitünk, hogy amit ő megígért, az meg lesz. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te legyőzted a bűnt, a halált, legyőzted a gonosz hatalmát. Uram, add meg, hogy a hitünk ne fogyatkozzon, hanem inkább erősödjön te benned. Add meg, hogy felismerjük, hogy ki vagy te valójában, és ne a saját elképzeléseinket tartsuk szem előtt, hanem felismerjük, hogy te vagy az igaz, élő Isten. Te vagy az, aki az igazi dolgokkal tudsz megajándékozni, nem apróságokkal, hanem bűnbocsánattal, örök élettel a mennyben. Uram, végezd el a szívünkbe azt, hogy azt tartsuk fontosnak, ami igazán fontos, és téged, a te utadat keressünk. Amen.